Ezúttal a záróra mentem el, részben egy eléggé sajátos okból. Lehet, hogy furcsa gyengeség, de ki nem állhatom az ünnepi beszédeket. És ebből a nyitókoncerten mindig bőven akad. Beszél X, beszél Y, aztán Z is szót kér. Mindezt angolra is fordítják. Egyedül vashegyi ismertetőit tartom ezek közül szükségesnek, ott ugyanis valóban fontos dolgokról esik szó. Meg talán illik a legelején néhány köszöntő szó, ennyi. Naivitás volt azt hinni, hogy a zárókoncerten megúszom mindezt. Hát nem. 7:30 volt a hivatalos kezdet, kis csúszás persze belefér. De 19:50-kor még mindig beszélt valaki valahol elő, tompán, úgyhogy a hallóidegeket alig érte el az általa kiváltott rezgés halmaz. Tudnék, az erősítés csődöt mondott. Eleinte szólt a hang, aztán sípolás, megint néhány szó, megint örjítő síp, majd semmi. Egy szót sem érteni a templom közepén, de a szónok nem hagyja abba, senki sem figyelmezteti, hogy felesleges. És a következő szónok rendületlenül kijön, folytatja a mit is. Szavakat nem találok rá. Csodálom, hogy a közönség ennyire türelmes. Sajnos maga a koncert sem okozott ezúttal sok örömöt. A székesegyház akusztikája ugyanis, ezt egyszer már régebben is tapasztaltam, alkalmatlan ilyen rendezvényekre. Minden összezúg. Óriási a visszhang, a lecsengés, a harmóniák egymásba folynak. Mint mikor egy rossz zongorista rajta felejti a lábát a jobb pedálon. Nem tudom, az előadók maguk hogyan hallják magukat, ott talán ez nem zavar, de hátrébb igen. Philipp Emanuel Bachot így nem lehet élvezni. Ez a zene tele van meglepő fordulatokkal, éles váltásokkal, váratlan megtorpanásokkal. Most úgy hangzott, mintha víz alól szólna. Valamivel kevésbé károsult a muzsika, Schütz német magnifikátja esetében, hiába egyszerűbbek a harmóniák. Abban mindenki egyetért nálunk, hogy Schütz egy fantasztikus mester, aztán itt a dolg meg is áll. Hogy műsorra kellene tűzni a műveit, az valahogy keveseknek jut eszébe. Amikor először olvastam a műsort, fel voltam villanyozva, végre. Csak hát kár, hogy ideálisnak nem mondható helyszínen. Volt még kevésbé ismert Bach kantáta, hegedű versenytétel és egy nagyon ismert mű, Bach magnifikátja. Mindez elsőrangú előadókkal. Mert az még így is kiderült, hogy az Orfeo zenekar és a Purcell kórus szokásos felkészültséggel muzsikál. A szólistákra sem lehetett egyetlen rossz szavunk sem. Ime a névsor, Dömötör Remőke, Balog Eszter, Megyesi Zoltán, Nagy Bajer Lóránt. És végül a karmester hegedűművész, a japán Shunsuke Sato. Amennyire megállapíthattam, nem véletlenül van elég nagy nemzetközi híre. Eszembe jut egy régi emlék. Alpok 3000 méter felett, kötélpályával föl, havastáj, sziklák. De sajnos köd, felhőben a csúcs. Néha a szél fellebbenti a felhőket, és elképesztő kilátás nyílik meg egy-egy pillanatra. Valami hasonlót élhettem át. Most jön a meglepetés. A rádiófelvételen ugyanis mindez nem okoz gondot. A rádióhallgató azt hallja, amit a koncerthallgatónak kellett volna. Következik Schütz nagyszerű előadásban.
Oh.
Martonvásár, Bóka Gábor. A mostani koncert az E betű jegyében zajlott, Egmont kísérő zene, Eroika szimfónia, ráadásul Esz-durban, más E betű most nem jut eszembe.
A múlt héten megelőlegeztem, hogy ezen a koncerten, a július 4-i szombati koncertről beszélünk, egy olyan mű is terítékre fog kerülni a Nemzeti Filharmonikusok előadásában, amelyet részben ismerünk, de teljes egészében ritkán szoktunk hallani. Nyilván az Egmont kísérő zenéről beszélünk, bár rögtön hozzáteszem, hogy most sem hallottuk teljes egészében, de nem csak a nyitány hangzott el, hanem a teljes kísérő zenéből több részlet is. Elsősorban egyébként ez a válogatás a nyitányon kívül a vokális részekre koncentrált, Miksa Adrián mind a két dalt elénekelte, illetve még egyszer megszólalt ugye a melodráma részében, közvetlenül a vége előtt. És hallottunk a közzenékből is egyet. Érdekes volt, hogy hogyan működik önálló zeneként, ez az egyébként nem önálló zeneként készült, vagy nem annak készült kompozíció. A nyitány természetesen működik, ez talán nem is kell magyarázni, aki hallotta már valaha életében, azt tudja, és ennek megvolt most is a hatása, ugyanis a közönség rögtön annak ellenére, hogy ugye nem ez volt az úgymond tapsra kifuttatott része a produkciónak, rögtön tapsra honorálta a nyitánynak az egyébként nagyon lendületes és drámai előadását. Tegyük hozzá, rögtön ennek megvolt az a negatív következménye, hogy innentől viszont a közönség úgy gondolta, hogy minden tétel után tapsolni kell, és ez még az Eroika szimfóniában is így maradt, de talán ez egy szabadtéri koncerten elnézhető, és azt gondolom, hogy mind a zenekar, mind Török Levente karmester ezt megfelelően reagálták le.
Valamikor ez szokás volt egyébként Magyarországon is, Bartók tiltakozott ellene.
És van, aki szerint pedig nem olyan nagy probléma, szerintem helyszín és műfaj függő is egyébként ez. Talán egy szimfóniában nem annyira szerencsés. Az Egmont kísérőzenében talán inkább azt éreztem problémának, hogy nem mindegyik tétel után kívánkozott egyáltalán a taps. No, nem a vokális tételekről beszélek, mert Miksa Adrián előadása abszolút megérdemelte ezt, és hát egyáltalán jó volt hallani, hogy az Ach per Fido koncertárián kívül, amit az elmúlt években kétszer is hallhattunk, van más olyan szóló szám is Beethoventől, énekes szóló szám, amit műsorra lehet tűzni, és amiben az énekesek megmutathatják a hát nem csekély nehézségek árán megmutatható vokális képességeiket, tehát tudjuk, hogy Beethoven nem énekhangra komponált, úgy mondjam, akkor sem, amikor énekhangra komponált, hanem valamiféle abszolút zene járt a fejében.
Van itt egy anekdota, hogy Cherubini, hát nem az Egmont kísérő zene miatt, de egy kicsit gúnyosan a konzervatuár énektankönyvét ajándékozta Beethovennek, hogy tanuljon meg énekeseknek írni.
És hát, hogyha visszagondolunk arra, hogy milyen vokális problémák merülnek fel mondjuk a Fidelio előadásakor, ugye nem régen, néhány héttel ezelőtt az Operaházban volt felújítás, akkor azért tudhatjuk, hogy nem mindig a magyarországi énekes képzés a ludas mindenben, van olyan is, hogy a zeneszerző. Tegyük hozzá, hogy még egy különlegessége volt ennek az Egmont előadásnak, és még egy oka lehetett. A történelemből tudjuk, hogy az Egmont nyitány nagyon szorosan összekapcsolódott az 1956-os magyar forradalommal, melynek idén kerek évfordulóját, 70. évfordulóját ünnepeljük. Nem volt ez kimondva, hogy ezért került műsorra ez a kísérőzene, de talán nem véletlen.
És talán ezért is tapsoltak rögtön a kísérőzene nyitánya alatt.
Valószínűleg. Hozzáteszem, az Eroika szimfónia ugye nem csak tematikusan kapcsolódik össze, az egyébként később keletkezett Egmont kísérőzenével, de ha jól tudom, annak idején 1956-ban a mindenféle kijárási tilalmak utáni első hangversenyen az Egmont nyitány mellett egyébként az Eroika szimfónia hangzott el, annak idején az AHZ és Ferencsik előadásában, tehát ennek is lehetett egy ilyen kis omázs jellege. Emlékszem, az 50. évfordulón Kocsis Zoltán vezényletével meg is ismételték ezt a koncertet, akkor október 23-án. Nos, az Eroika szimfónia ugyanúgy, ahogy az Egmontnak elsősorban a nyitány része, azért nagy teret engedett arra, hogy Török Leventének, az est karmesternek a működését górcső alá vehessük, és azt kell mondanom, hogy megint csak elégedetten számolhatok be a karmesteri teljesítményről, ugyanúgy, hogy a múlt héten is. Ugye fiatal, de nem pályakezdő karmesterről beszélünk, sok egyéb fellépése mellett egyébként már Martonvásárban is hallhattam őt, és be is számolhattam róla néhány évvel ezelőtt. Azt kell mondanom, hogy ez egy minden szempontból szabatos, bizonyos pillanatokban pedig kifejezetten a nagyság felé törő eroika tolmácsolás volt. Ha múlt héten azt mondtam Káli Gábor 9. szimfóniájáról, hogy bátran lépett el a hagyománytól bizonyos tételekben, most azt kell mondanom, hogy Török Levente meg bátran vállalta a hagyományt, nagyjából a szimfónia egészében. Az a kérdés ugye, hogy ezt ki lehet-e tölteni tartalommal, illetve hogy hitelesen lehet-e tolmácsolni, és ez esetben azt gondolom egyértelműen kimondhatjuk, hogy ez így történt. A körülmények is megfelelőbbek voltak, kifejezetten jó szabadtéri koncertnek való idő volt, a nap sem sütött úgy a szemünkbe, csak a szélzúgás volt, ami esetleg zavarhatott, de az az igazság, hogy azután a hőhullám után, amit az előző héten átéltünk, ez is inkább kellemes zaj volt.
Következik az Eroika szimfónia egy részlete, Kocsis Zoltán vezényli ezúttal a Nemzeti Filharmonikus Zenekart. Javában zajlik a Summerfest, a Fesztivál Akadémia Budapest rendezésében. A Solti Termi koncerttől, amely július 5-én került sorra, Kovács Ilona számol be hallgatóinknak.
A Kokas Katalin és Kelemen Barnabás által alapított Fesztivál Akadémia Summerfest programsorozatát immár 11. alkalommal rendezik meg. A fesztivál ismét bizonyítja, hogy nem csupán világszínvonalú előadókat hallhatunk Budapesten, hanem a gondosan felépített koncertprogramok révén a kamarazene ismert és kevésbé ismert remekművei is új összefüggésekbe kerülnek. A július 5-i esti hangverseny 3 kompozíciót állított egymás mellé. Ifjabb József Helmesberger opusz 43-as románcát, Szergej Rachmaninov utolsó zenekari művének, a szimfonikus táncoknak szerzői átiratát 2 zongorára, valamint Dohnányi Ernő opusz 26-os eszma zongora ötösét. A nyitószám szerzője, ifjabb József Helmesberger ma már kevéssé ismert, a 19. században azonban meghatározó alakja volt Bécs zenei életének. A legendás Helmesberger dinasztia tagjaként szinte beleszületett a muzsikusi pályába. 15 évesen már második hegedűsként játszott apja vonós négyesében, 18 éves korára pedig Pepi trónörökös néven a császárváros egyik legnépszerűbb személyisége lett. A 4 hegedűre és zongorára írt románca nem virtuóz bravúr darab, hanem elegáns miniatűr, amely a bécsi kamarazenei hagyomány kifinomultságát idézte. A hegedűsök Pusker Júlia, Hagai Saham, Szó Okkim és Stefan Pikár, Füzesérő Zoltán zongoraművész közreműködésével pontosan ezt a milliót teremtették meg. Előadásuk mentes maradt minden túlzó gesztustól és hatásvadász megoldástól. A szerénység azonban korán sem jelentett színtelenséget. Éppen a finom kamarazenei egyensúly és az egymásra figyelő muzsikálás tette igazán meggyőzővé előadásokat. Ehhez képest óriási kontrasztként hatott Rachmaninov Szimfonikus Táncok című alkotása. A 2 előadó, Katya Skanavi és Kirill Gerstein előtt rendkívüli feladat állt. A zenekari hangzás gazdagságát kellett 2 zongorán megteremteniük. Billentésük sokfélesége idézte meg például a nyitótétel timpani pörölcsapásait, a középső tétel lebegő oboa, angol kürt és hegedű szólóit, vagy a fináléban a xilofon szikár csillogását. A hangszerek imitációja itt nem technikai mutatványként hatott, hanem a zongorajáték legmagasabb rendű megnyilvánulásaként. A 2 művész lenyűgöző összhangban, elementáris energiával és átgondolt arányérzékkel formálta meg a partitúrát, s ezzel a mű drámai feszültsége és szimfonikus léptéke mindvégig maradéktalanul érvényesült. A szünet után felhangzó eszma zongoraöltös különleges helyet foglal el Dohnányi életművében. Míg a 18 évesen komponált opusz 1-es C-moll kvintett a zeneakadémista Dohnányi csoda teljesítménye, olyannyira az, hogy még Brahms elismerését is kivívta, az opusz 26 már egy érett komponista alkotása. Maga Dohnányi is többre tartotta ezt a darabját, mégis az opusz 1 a népszerűbb és a gyakrabban játszott. Talán éppen ez vezethetett ahhoz, hogy a művek előtt sok hasznos információt közlő műsorvezető összecserélte a 2 kvintettet. Az opusz 26-os második zongoraötös mutatta be úgy, mintha az az opusz 1-es C-moll lett volna, és annak keletkezés történetét és jelentőségét ismertette. A kompozíció előadása azonban makulátlan volt. Tatjana Samuel és Alisa Margulis hegedűn, Matisz Rosá brácsán, Julian Arp cellón, Nagy Péter pedig zongorán formálta meg a mű érzelmi évét és tette átélhetővé bensőséges hangvételét. A mindennapi életben meglehetősen szemérmes Dohnányi ebben az alkotásában kivételes őszinteséggel engedett be pillantást belső világába. A legszemélyesebb hangon talán a 3. tételben szólal meg. Itt a vonósok indítanak fugával, melyre korállal felel a zongora. Mesterjekezdés és zeneszerzői bravúr az is, ahogy a tétel során a témák egymásba fonódnak, átalakulnak és imitálják egymást. Megindító a mű befejezése is. Visszaidézi az első tétel kezdő gondolatát, de már nem eszmolban, hanem ezdurban, mely a művészek szuggesztív előadásában a sötétség után felragyogó fény érzetét keltette a hallgatóban. Csak üdvözölni lehet azt a döntést, hogy a szervezők végül nem tették be a műsorba a korábban hirdetett Moldó duó orosz népzenei válogatását a kvintett után. Egy ilyen remekmű, ilyen katartikus megszólaltatása után ezen az estén már alig ha lehetett volna bármi mást befogadni.
A Dohnányi művet idézzük.
Thank you.
Ezzel véget ért az Új Zenei Újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Ars Nova hétfő esti műsorában először a nagymamák napját ünnepeljük. Sári László Nagymama tánca című művével, ahol basszus fuvolát hallhatnak csembalóval együtt. Ezután pedig új stúdió felvételeinken játszik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. A prológ következő adásában Gioacchino Rossini korai egyfelvonásos operája, a Szerencsés csalás lesz László Ferenc mostani témája. Az öt szerepet Miriam Albano, Antonio Gares, Giuseppe Toia, Luigi De Donato és Matteo Loi énekli. A Terézia Orkesztrát Alessandro De Marchi irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban.
A nepáli buddhizmus világa.
Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
Egy európai gyakorló szemével.
A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat